kereszténynyüldözésről fogunk beszélgetni, és a téma indoklását részemről az hozza, hogy minden évben megjelenik egy amerikai szervezetnek a jelentése, ez az Open Doors, ami egy 50-es listában gyűjti össze, hogy a világ mely pontján mennyire vannak különböző szempontok szerint a keresztények veszélyben és üldözve, és ezen a listán Kína a 19. 2024-ben. Ismeri ezt a jelentést? Mit szól ehhez, hogy Kína ezen 19.
Ismerem a jelentést, természetesen nem tanulmányoztam át az összes országra vonatkozó összes anyagot, de magát a listát megnéztem, illetve itt ott belenéztem. Nyilván azért ezeket a dolgokat nehéz rangsorolni, és mi alapján rangsoroljuk, hogy mennyire üldözik a keresztényeket, de alapvetően azt gondolom, hogy azt azért valamennyire mégis csak jól tükrözi, melyik azok az országok, ahol a keresztényeknek nagyon komoly üldöztetéssel kell szembenézniük. Megjegyzem egyébként, hogy például számomra meglepő volt, hogy felvállalja egy amerikai szervezet, hogy Indiában rosszabb a keresztényeknek a helyzete, mint a fő ellenségnek számító Kínába. Tehát India előrébb van ezen a listán, vagy még az amerikaiaknak a régi szövetség és a Szaúd-Arábia is előrébb van ezen a listán. Ez számomra egyébként inkább a hitelességét erősíti meg a szervezetnek.
És akkor mi most Kínára fogunk alapvetően szorítkozni, mert hogy ön Kína szakértő. Mennyire reális akkor ez a 19. hely, vagy mit jelenthet ez, ha ezt kibontjuk? Itt az Open Doors jelentését, hogyha megnézzük, akkor itt ilyen különböző, a 19. helyen belül ugye különböző százalékos értékeket mutatnak, hogy az élet mely területén vannak üldöztetve vagy veszélyben a keresztények, és ebből a legmagasabb érték az a templomi élet 96%. Ez azt jelenti-e, hogy nem nagyon tudnak a keresztények templomba menni? És akkor mondom, a lista másik végletét, az pedig az kifejezetten az erőszak, ott pedig 66%-os erőssége van ennek kitéve a lista szerint egy kínai keresztény, hogy valamilyen erőszak éri. Ha így nézzük, akkor mit gondol ezekről az adatokról?
Csak jelezném, hogy a szöveges értékelésében az országnak, mert mint Kínának, azt emeli ki ez a jelentés, hogy a legkomolyabb veszély az nem is a kínai állam részéről fenyegetni a keresztényeket, hanem azon buddhista és muszlim kisebbségek részéről, amelynek egy tagja mondjuk át akar térni a keresztény vallásra, akkor ezt a saját muszlim vagy buddhista nemzetársai, családtagjai akár erőszakkal is megakadályozzák. És akkor erre rakodik még rá az állami erőszak is, de ez számomra egy érdekes adalék ahhoz, hogy a kép ugye nem fekete-fehér, hiszen ugye mi itt a nyugati sajtom alapvetően azt halljuk, hogy hát a kínaiak elnyomják a muszlim ujgurokat, és nem tudom, nem hagyják a muszlim vallásnak a szabad gyakorlását, ami persze igaz is, de hogy maguk a muszlimok meg a saját esetleg keresztény kitérőiket üldözik, nyomják el és próbálják visszatéríteni erőszakkal. Itt ilyen bonyolult képletekről van szó. Most ami a templomba járás veszélyeztetését illeti, arról van szó, hogy a kínai törvények megneveznek 5 vallást. Ezeket lehet gyakorolni, semmi mást elvileg legalábbis nem lehet. Ez az 5 vallás, ez az iszlám, a buddhizmus, a taoizmus, a katolicizmus és a protestantizmus. Most ezeket se akárhogy lehet gyakorolni, mindegyik vallásnak van egy ilyen úgynevezett hazafias szervezete, egy ilyen ernyő szervezete, ezekhez tartoznak a templomok, ezek tartják fenn a kapcsolatot az állami vallásügyi hivatallal, ugye milyen hasonló náluk is működött annak idején a kommunista időszakban egyházügyi hivatal néven. És azok a hívők, akik nem olyan templomban gyakorolják a vallásukat, amelyek ezekhez az ernyő szervezetekhez kötődnek, és regisztrálva vannak, és megfigyelés alatt vannak, és hát így részei a rendszernek, azok lényegében a helyi hatóságok kényekedvének ki vannak téve. Tehát nem úgy közelíti meg a kínai állam a vallásszabadságot, hogy hát ami vallás, az szabadon gyakorolható, hanem úgy közelíti meg, hogy az a vallás, amire mi azt mondjuk, hogy vallás, és mi arra mondjuk azt, hogy vallás, hogy ehhez az 5 valláshoz tartozik, és hivatalosan regisztrált része az politikai egységfront politikánknak. A többi az nem vallás, tehát mondjuk egy föld alatti keresztény közösség, egy titkos protestáns gyülekezet, vagy egy illegális, nem tudom, katolikus csoport, azok ők nem vallásnak számítanak, tehát náluk nem a vallás szabadságra, vagy a vallás gyakorlásra vonatkozó törvények vonatkoznak, hanem mindenféle illegális szerveződésekre, meg egyebekre vonatkozó törvények, illetve a büntető törvénykönyv vonatkozik, és bizony ezeket a közösségeket, ezeket időről időre, helyről helyre változó van, attól függően, hogy éppen milyen kampány van, meg mennyire érdekli a kérdés a helyi pártitkát, akár keményen is üldözhetik.
És arra van valamilyen adata, hogy a magukat Kínában kereszténynek katolikusnak vagy protestánsnak valók, hívek azok hogyan oszlanak meg az úgymond ellenőrzött és a nem ellenőrzött egyházokhoz tartozók részéről? Tehát mennyien mondják azt, hogy jó, akkor olyan templomba megyek, ahol nem lesz gond?
A kérdés nagyon nehéz, mert a kínai vallásos emberek számára, illetve az egyes vallásokhoz tartozók számára nincsenek hivatalos adatok. A népszámlálásokon nem kérdeznek vallást, tehát nincsen hivatalos állami adat, hanem mindenféle kutatóintézetek, meg társadalomtudományi akadémia, meg egyebek végeznek, hát ilyen kismintás felméréseket, nyilván nagy mintás felmérés Kínában nem nagyon lehet végezni. A beslések szerint katolikusból, ilyen úgynevezett hazafias katolikusból, tehát aki regisztrál, tehát legális közösséghez tartozik, van 6 millió, és hát a nem regisztrált katolikusból pedig másik 6 millió, tehát összesen katolikusok 12 millióan lehetnek. Ezek persze csak becsléseket, nyilvánvalóan, mi a illegálisak, ezzel nem tudhatjuk, hogy hányan vannak, ez semmiféle nyilvántartás nincs róluk, tehát ezek egy ilyen tág becslések, meg az ő esetükben azért erős az összemosodás vagy az utóbbi évtizedekben. Tehát az, hogy ki hazafias katolikus, ki föld alatti katolikus, sokszor maguk az érintettek sem tudják megmondani. Tehát, hogy nagyságrendileg még 10-12 millió katolikus van. A protestánsoknak a számát a mindenféle államilag támogatott intézményeknek a felmérései 20 millióra teszik. Ez lehet a hivatalos, vagy a félhivatalos adat, és vannak olyan beslések, mi szerint ennek a többszöröse lehet a nem regisztrált protestánsoknak a száma, tehát 40, 60, 80, akár 100 millió is. Itt a 96 millió az az érdekes határ, mert ezt így Amerikában nagyon számon tartják bizonyos szervezetek, hogy mikor jön el az a pont, amikor a protestánsoknak a száma meghaladja a kínai kommunista párt tagjainak a számát, 96 millióan vannak, és bizonyos beslések szerint már elérte ezt a számot a protestánsoknak a száma. Ez talán túlzás, de még tulajdonképpen ez sem kizárt.
És pont ez a 96 millió szerepel az Open Doors listában is, hogy ennyi keresztény van, de én azt, hogy úgy értelmeztem, de lehet, hogy rosszul értelmezem, hogy ez katolikusok, protestánsok együtt Kínában.
Itt ilyen szóhasználati probléma van. A keresztény szónak a kínai fordítását az kifejezetten a protestánsokra használják, és a katolikusokra van egy külön szó. És ezért, amikor ezeket visszafordítják angolra, akkor sokszor, akik a protestánsok igazából, azokat nevezik keresztényeknek. Hát az angol, ez a Christian szót, ezt gyakran a katolikusokra nem használja. Tehát amikor az amerikai angol Christianről beszél, sokszor ő kifejezetten a protestánsokról beszél. Aztán persze, hogyha visszakérdezünk, hogy és a katolikusokkal mi van, akkor elismerik, hogy ők is benne vannak ebben, de először az első szándékban nincsen benne ez, amelyet a katolikusok.
Érdemes azért a számokat annak fényében is itt kontextusba tenni, hogy ugye Kína a népessége az mondjuk ilyen durván 1,5 milliárd, de javítson ki, ha nem jól mondom, és ha ezzel vetjük össze ezt a mondjuk a legoptimistább becslés szerint, már mint a kereszténység szempontjából a legoptimistább becslés szerint a 96 milliót, akkor ugyan soknak hangzik ez a néhány 10 millió, de az országhoz viszonyítva azért nem számottevő tömeg, vagy hogy mondjam, nem sorsfordító mennyiségű ember.
Igen, 1,4 milliárd az országnak a lakossága, és hát a keresztények sose voltak politika formáló tényezők, tehát az, hogy olyan szerepet mondjuk a kereszténység Kínában, mint Lengyelországban a kommunizmus idején a katolicizmus nem játszik, és nem is játszott soha, és természetesen ezért, amikor hát kínai kereszténységről beszélünk, akkor ezt figyelembe kell venni, hogy itt egy erőteljes kisebbségről van szó. Tehát nyilván mi rögtön a saját tapasztalatainkhoz kötjük, tehát azt gondoljuk, hogy hát az is kommunista állam, ezek is azok voltak, mert mint itt Kelet-Európában, ott is üldözték a keresztényeket, itt is, így vagy úgy, de nyilván nem nagyon hagytak minket békén, tehát valami hasonló lehet a helyzet, mert Kínában azért elég más a helyzet. Maguk a keresztények is, én azt gondolom, hogy ez az ellenzéki vonulata a kereszténységnek, ami Kelet-Közép-Európában jellemző volt, ez hiányzik Kínában. Tehát nem úgy elképzelni, hogy 96 millió, ha ennyi keresztény van tényleg, mint ellenzéki meggyőződésű emberről van szó, hanem ők attól, hogy keresztények, attól ők még simán szerethetik a saját hazájukat természetesen, és akár támogathatják a saját vezetésüket is, tehát ez nem jelent politikai elkötelezettséget. Ugyanakkor ez a, az biztos, hogy több 10 millióról van szó, ez abban a szempontból nem elhanyagolható, hogyha ezek meg tudnák magukat szervezni, ahogy a kínai történelemben vallási közösségek sokszor meg tudták szervezni magukat, akkor egy válságos pillanatban azért politikai veszélyt is jelentenének. Kínában sok dinasztia azért bukott meg, mert mindenféle vallási szervező szerződések. Abban a pillanatban, amikor meggyengült a dinasztia ilyen vagy olyan okok miatt, hirtelen előléptek, és mint hogy ezeknek ilyen fanatikus, jól szervezett híveik voltak, meg tudták változtatni a kínai történetnek a menetét. Ezek persze nem keresztények voltak, hanem mindenféle ilyen buddhista, meg taoista, meg népi vallásokat követő különböző szekták, de hát adott esetben mondjuk egy jól szervezett 50 vagy 100 milliós tömeg az azért komoly politikai veszélyt jelentene, hogyha amúgy is válságban van a rendszer, és ezért aztán természetesen a kínai kommunista párt és a kormányzat mindent megtesz azért, hogy akárhányan is vannak, szigorú ellenőrzés alatt legyenek, mindig tudják a hatóságok, hogy mit gondolnak, megakadályozzák, hogy ők ilyen egységes, állam által nem ellenőrzött szervezetet hozzanak létre, hogy létrejöjjenek a különféle közösségek között azok a horizontális kapcsolatok, amiket nem ellenőriz az állam, tehát természetesen ezek a keresztény közösségek, ezek nagyon szigorú ellenőrzés és folyamatos megfigyelés alatt állnak.
Hogyan képzeljünk el egy hétköznapi keresztény kínai közösséget? Református rádiónk miatt mondom, akkor a mi szóhasználatunkat, egy gyülekezeti életet hogyan képzeljünk el, akár ha van személyes tapasztalat, amikor Kínában járt, és esetleg felkeresett egy ilyen közösséget, nem tudom, kérdezem, vagy milyen benyomásai voltak, hogy mondok egy-két konkrét kérdést, van templom, vagy ez tényleg annyira föld alatti dolog, hogy nem tudom, valakinek a pincéjében kell összegyűlni, vagy egy erdőben, vagy mire gondoljunk, tehát van-e valahol egy keresztes templom, vagy valamilyen protestáns templom egy látható helyen, vagy ha van, akkor az eldugott helyen van például?
Nem kell Kínáig menni, de Kínába is elmehetünk, majd hazai élményt mindjárt mondok, de Kínában természetesen vannak templomok, tehát ott megyek az utcán, és bemehetek a, nem tudom, a Wang Fu Chinon, ami nem tudom, Pekingnek mondjuk a Váci utcája, csak persze szélesebb, tehát én bevásárló utcája, ott van egy nagy katolikus székesegyház, bemehetek, imádkozhatok, misén vehetek, részbibliát vehetek, szentképeket vehetek, stb. Persze itt egy regisztrált, állam által elismert vallásgyakorlási helyről van szó. Ugyanígy protestáns templomból is rengeteg van. A 80-as, 90-es években, amikor volt egy nagy vallási reneszánsz Kínában, akkor így naponta átlagosan egy új protestáns templom, vagy imaház, vagy gyülekezeti terem nyílt az országban. Ez elképesztő mennyiségű, tehát ilyen gombamód szaporodtak a protestáns közösségek, és vannak abszolút keresztek is vannak a tetejükön, ugye ezzel szoktak a hatóságok kellemetlenkedni, hogy nem külön engedély kell, hogyha keresztet akarnák rá, és akkor nem adják meg, vagy megadják, csak nem akkorára, és akkor jönnek a állami emberek, és leszedik a keresztet. Rengeteg ilyen híradás van egyébként a médiában. Azt kell mondani, hogy Kínában, illetve más területén is van egy fehér zóna, ahol ugye minden legális, van egy fekete, teljesen illegális zóna, és hát van egy nagyon széles szürke zóna kettő között, ahol hát ilyen valahol a teljesen legális, meg a teljesen illegális között élik az emberek az életüket, és tulajdonképpen a kínai életnek a jelentős része ebben a szürke zónában zajlik, tehát a gazdaság is tulajdonképpen itt folyik, hogy persze be vannak jegyezve a cégek, meg egyebek, de nem föltétlenül tartanak be minden szabályt, nem is lehet minden szabályt betartani. Ugyanez igaz a vallási közösségekre is, hogy hát ott a vallási közösség és épít egy templomot, és akkor lehet, hogy a közösség az regisztrálva van, lehet, hogy a templom építésére, nem tudom, megkapták a egyik hatóságnak az engedélyét, meg 79 másik hatóságnak az engedélyét, de összesen nem tudom, 90 hatóságnak az engedélye kell, meg külön engedély kell a teraszra, és akkor az egyik elmaradt, és akkor ez végig is elfelejtődött. 5 év múlva, nem tudom, valami új pártitkár érkezik, akit zavarnak a keresztek, és akkor kitalálja, hogy ott igazából egy engedély hiányzott 5 évvel korábban, és ezért nem tudom, leromboltatja az egész templomot. 5 évig meg vidáman működhetnek. Tehát bőven vannak ilyen esetek. Itt nyilván ez része is a rendszernek, hogy folyamatosan a közösségek feje felett, hát ilyen Damoklész kardjaként ott lebeg az, hogy még hogyha regisztrált közösségről is van szó, lehet, hogy nem tudom, valamelyik hatóság kideríti, hogy a nem tudom, templomnak a férfi mosdójában a pisszoár meg a gézmosó közötti távolság az nem felel meg az előírásoknak, vagy a tűzvédelmi szabályzatot nem előírt magasságba függesztették ki, és ezért bezárják a templomot, nem tudom, 2 hónapra. És akkor ez most így keresztény üldözésnek számít-e, vagy nem, azt azért nehéz nyugati logikával megmondani, mert pedig a kellemetlen kérdéseknek, az üldözéseknek a nagy része is az ilyen jellegű. Most a magyar történetre visszatérve, tehát nem kell Kínába menni, hogy kínai protestánsokat lássunk, tehát Budapesten is van több gyülekezet is, például a budapesti Kőris utcai református templomot egy ideig a kínai protestánsok minden vasárnap délután kibérelték. Én itt voltam is istentiszteletükön. Magát a szertartást az úgy kell elképzelni, mint egy ilyen nagyon amerikai neoprotestáns mintájú szertartás, tehát egy katolikus lelkész, meg gitároznak, énekelnek, révednek, meg egyebek. Inkább ilyen hídgyülekezete érzésem volt. Csak hát kínaiak voltak a hívek, meg hát előtte a szertartás előtt órákkal megérkeztek az asszonyok, és a szintén kibérelt közös konyhába elkezdtek főzni, étel az elkészült a istentisztelet utánra, úgyhogy egy nagy lakomán is részt vett még az egész közösség, és ezt minden vasárnap eljátszották. Azért beszélek múlt időben, nem tudom, hogy a Covid óta még mindig bérelik ezt a templomot, de más élő közösségeik ilyen rakterépületekben itt-ott vannak.
És hogyha összevetjük ezt az istentiszteleti élményét, össze tudjuk vetni Kínában tapasztalt élménnyel? Tehát amikor Kínában volt esetleg ilyen vallási szertartáson?
Igen, és ott is ezt tapasztaltam, tehát a kínai protestánsokat nem úgy kell elképzelni, mint a mi nyakas kálvinistáinkat, hanem inkább ezek az evangelikál, neoprotestáns, angol szász, elsősorban amerikai hatásra, támogatással létrejött közösségekről van szó. Tehát a hagyományos protestáns közösségek azok minimálisan vannak képviselve. A 80-as években volt egy nagy politikai vákum, ami a Maoék után keletkezett, és ebbe többek között a protestantizmus nyúlt bele, nagyon divatba jött minden, ami amerikai. Ismerték sokan a Max Webernek a protestáns etika és a kapitalizmus szellem közötti összefüggésről írt alapműveit, vagy legalábbis elképzeléseit, tehát a gazdagodásnak is egy módja a protestantizmus, protestáns etikának a követése, és ezért egy kifejezett divathullám lett Kínában ez az amerikai típusú protestantizmus. Az amerikai közösségek meg ugye hát érezték, hogy most tényleg lehet lépni abba az irányba, amiről már évszázadok óta álmodoznak a különféle keresztény hittérítők, a világ legnépesebb országát meg lehet téríteni, vagy legalábbis tömegeket lehet itt megtéríteni. Úgyhogy óriási energiákat, meg pénzeket mozgattak meg ezek a nagyon sokszor fanatikus, de legalábbis lelkes és elkötelezett amerikai közösségek, hogy lelkipásztorokat küldjenek Kínába, ezeket megtanítsák kínaiul, pénzt küldjenek templomépítésre, közösségeket szervezzenek. Sokszor ezek a lelkipásztorok angoltanárnak álcázva érkeztek, vidéki főiskolákon persze örömmel látták őket, hogy mindenki angolul akar tanulni, és akkor megjelent egy fehér ember, aki nem tudom, olcsón hajlandó volt elmenni valahova Kína belsejébe tanítani, aztán ezek a, nem tudom, a 8. órán előszedték a bibliájukat, és akkor még abból tanították a angolt, így aztán egészen mélyre Kína belsejébe eljutottak ezek a protestáns közösségek. Most ezek aztán idővel mindig saját lábra állnak, tehát az amerikai közösségek nem az a céljuk, hogy ők tartsák fenn ezeket a gyülekezeteket, hanem az, hogy létrehozzák őket, aztán átadják a stafétabotot a helyi közösségeknek, akik maguk közül választanak lelkészt, és a saját lábukra állnak, és ez nagyon sok esetben megtörtént. Itt az amerikai térítőknek a szerepe az kiemelendő, ők viszont tipikusan ilyen neoprotestáns közösségekből jöttek.
Tudjuk hasonlítani azt, hogy ha ilyen tapasztalata élménye van, hogy mi a különbség Kínában a között a két istentisztelet között, amelyik az egyik az államilag regisztrált egyházban történik, meg a másik egyházban, amilyen föld alatti mozgalomként működik. Mi a különbség?
Nincs tapasztalatom ezzel kapcsolatban. Azt tudom, hogy így az 50-es, 60-as években az vált a hivatalos irányá a kínai protestantizmusban, hogy a különböző felekezeti különbségeket megszüntetik, és egységesítik a szertartásokat, a tanításokat, meg egyebeket. Tehát elvileg egy protestantizmus van Kínában. Hivatalosan a Ernyő szervezet, ami a kínai protestánsokat képviseli, ezt az egységes protestantizmust képviseli, de nyilván ettől még lehetnek bőven különbségek a helyi közösségeknek a konkrét szertartásai, meg akár a hittételei között is, de ebben nem látok bele. Én katolikus vagyok, tehát én inkább a katolikus egyházbeli fejleményeket követtem figyelemmel Kínában.
Azokról is szívesen meghallgatjuk, hogyha elmondja, hogy ott milyen észrevételei vannak a katolikusokkal kapcsolatban. Tehát akár az, hogy ott mi a különbség mondjuk az államilag elismert katolikusok és a föld alatti katolikusok között.
Most már egyre kisebbek a különbségek, tehát most nem feltétlenül lehet megmondani, hogy akkor most ki milyen katolikus, de ugye van egy fontos, tehát éppen emiatt vált ketté a hazafias katolikusság, meg a föld alatti katolikus egyház rész, ez pedig a pápához való viszony. Itt arról van szó, hogy hogy a kínai alkotmány szerint, meg hát a kínai politikusoknak a egyik legfontosabb alapelve szerint, kínai ember nem állhat külföldi hatalomnak a befolyása alatt. Már pedig a pápa az ugye egy idegen állam, államfője, és elvileg, hogyha valaki katolikus, akkor ugye bizonyos életterületeken hát elfogadja a pápának a fülségét. Ez ellenkezik a kommunista pártnak, meg a kormányzatnak a politikájával, és ezért az 50-es éve kenyértörésre vitték a dolgot, azt mondták, hogy ők azokat a katolikusokat engedik működni, akik kijelentik, hogy nem fogadják el a pápának a fülségét, és ezek alapították meg a kínai katolikusok hazafias szervezetét, és akik ennek az égisze alatt tevékenykednek azóta is, azok gyakorolhatják elvileg legalábbis a vallásukat. Persze azért voltak időszakok, mondjuk a kulturális forradalomat, amikor őket is üldözték, de ők léteznek, és állami elismerten léteznek. Ők viszont ugye a mise szövegében nem emlegethetik a pápát, meg nem mondhatják azt, hogy ők elfogadják a pápának a fülségét, és ráadásul a vatikáni zsinatot, mert a második vatikáni zsinatot sem ismerték el, hiszen az már a egyház szakadás után történt, úgyhogy ők egészen a 90-es évekig latinul miséztek. És voltak a föld alatti közösségek, vagy vannak, akik hát éppen azért, mert nem voltak hajlandók megtagadni a pápát illegalitásba kényszerültek, ők nyilván teljes titokba tevékenykednek, mert ők az életükkel játszanak teljesen konkrétan, még most is néha. Ők viszont például, mivel hát a zsinatot elismerték, ők rögtön áttértek a kínai nyelvű misézésre, és természetesen a miségben a pápa az említésre kerül. Főütközési pont az püspök szentelése kérdésében volt, hogy ugye kinevezik a püspököket, hát a egyetemes katolikus egyházban ugye pápai jóváhagyás nélkül nem lehet püspököt felszentelni. A hazafias katolikusok meg elkezdtek a saját szakálukra a püspököket szentelni az 50-es években, úgyhogy létrejött egy párhuzamos hierarchia, hogy a 101 néhány kínai egyházmegyének volt 101 néhány hazafias püspököke, meg 101 néhány föld alatti püspöke. Az elmúlt 10-20 évben azért erőteljes közeledés indult meg a kettő között, tehát valahogy próbált mind a két oldalról egységesíteni a két egyház részt, és 2019-ben, ha jól emlékszem, a Vatikán és a kínai kormány kötött egy titkos megállapodást egyébként arról, hogy közösen választják ki a püspököket, tehát innentől fogva már nem lehet egyik félnek se másik beleegyezése nélkül püspököt kinevezni és felszentelnie, tehát hogy legalább a püspöki kar az egységes lesz. De egyébként a szertartásokban, hitelvekben, egyebekben nincsen különbség a két katolikus közösség között, azt leszámítva, hogy az egyik társaság nyíltan imádkozik a pápáért, a másik pedig. Hát esetleg otthon titokban, de mondjuk egy nyilvános misén azt a mondatot, ami a pápára utal, ugye a katolikus misében van ilyen, azt ők nem mondják el.
De akkor azt mondhatjuk egyébként, hogy a kínai állam részéről a protestánsokat azért könnyebb elfogadni, mert nekik nincs pápájuk, tehát hogy kevesebb bajuk van úgymond a protestánsokkal, mint a katolikusokkal?
Ebből a szempontból könnyebb, tehát ott nincs ez az elvi alapprobléma, ráadásul a katolikusoknak az is probléma, hogy a Szentszék egyetlen európai országként egyébként Tajvant ismeri el, Tajvannal tart fenn diplomáciai kapcsolatot, és ez nyilván Kínában egy óriási nagy fekete pont, ami persze a helyi katolikusok megítélésére is kihat, tehát ők emiatt vannak nehéz helyzetben. A protestánsokkal meg a fő probléma az az, hogy ők sokan vannak. Tehát az a 6 millió vagy 12 millió katolikus nem fog forradalmat kirobbantani Kínával, de hogyha mondjuk van 60 vagy 96 vagy 120 millió protestáns, akkor ők azért már tömeg. Egy jó szervezett tömeg, akiknek vannak vezetőik, vannak hálózataik, vannak ugye közös tételeik, és azért, mint említettem a kínai történelemben, ezekkel a vallási hálózatokkal kapcsolatban a kínai államnak nagyon rossz tapasztalatai vannak, úgyhogy kínai protestánsok sem ére eszhetik magukat biztonságban.
Akkor volt egy fél mondata itt az előbb, csak nem akartam félbeszakítani, de most külön rákérdezek, hogy mondta a katolikusok esetében, hogy a titkos katolikus mozgalmakban résztvevők még ma is van, hogy az életükkel játszanak. Na most ez ugye visszaugrunk az Open Doors jelentésre akkor, és annak az erőszakos kitételére, hogy 66%-nyi ez a skálán a jelző, hogy mennyire vannak fizikai veszélyben a keresztények, akkor ennek fényében ez mit jelent? Tehát előfordulhat az Kínában, hogy valakit a keresztény hite miatt, katolikus identitása miatt mondjuk börtönbe zárnak?
Hát püspökökkel katolikus De protestáns lelkipásztorok a papokkal ez meg is szokott történni. Tehát ez nem előfordulhat, hanem tudunk egy csomó szeméről, akiről nem tudunk semmit, mert egyszer csak még hazament, mondott egy misét, hazament, és útközben ilyen megállt mellette a nagy fekete autó, akkor látták utoljára, azóta se tudjuk, hol van. Ezek is szépen fel vannak sorolva, mindenféle ilyen emberjogi, meg vallásüldözéssel kapcsolatos nyugati honlapokon, tehát sok ilyen eset van, hogy igen, azok a kemény püspökök, papok, lelkészek, egyházi személyiségek, akik nem hajlandóak mondjuk regisztrálni, vagy nem akarnak elmenni a, nem tudom, Xi Jinping ügyi továbbképző tanfolyamra, vagy egyéb probléma, ilyen politikai jelenlegi probléma van velük, azok egyszer csak mondjuk börtönbe találják magukat, vagy munkatáborba találják magukat. Most is van egy ilyen lista, egy folyamatosan karbantartott listákat láthatunk a mindenféle honlapokon. Ez egy akut probléma. Nem tudom, hogy ez a százalékos arány hogy jött ki. Nem hinném, hogy ez azt jelenti, hogy a, nem tudom, a keresztények 66%-át val szemben erőszakosan lépnek fel. Itt inkább valami másféle, valami súlyozott dologról lesz szó. A kínai rendszer az egy nagyon hatékony, fejlesztő rendszer, ami sokkal kevesebb ellenállást szül a kínai emberekben, mint ahogy ezt mi nyugaton elképzeljük, de ettől ez még egy kőkemény diktatúra, tehát hogyha addig elviselhető a rendszer, sőt akár támogatható a rendszer, amíg az ember nem akar politikával foglalkozni, és nem csinál olyasmit, amiről a politika azt gondolja, hogy hát ez veszélyezteti az ő monopóliumát. Hogyha egy keresztény közösség, vagy annak a vezetője az úgy van értékelve, olyasmit mond, vagy azt gondolják róla, hogy olyasmit mond, vagy gondol, hogy az szembe megy a pártnak az aktuális irányvonalával, akkor ott bizony beindul a gépezet.
És ez igaz az egyszerű emberekre is? Tehát, hogy nem papokra, lelkészekre, hanem hogyha valaki egy gyülekezeti tag kiáll, imádkozik valamit, amiből ez levonható, ez eljut a hatóságokhoz, akkor érte is jöhet ez az autó, amíg hazaér az istentiszteletről?
Hát az autó az bárki jöhet. Nyilván ezekről kevesebbet tudunk, hogy keresztényből is sokfajta van. Tehát azért vannak nagyon kemény, mert ilyen fanatikus szekták, ugye máshol is a kereszténységben, Kínában is, meg vannak ilyen szinkretikus szekták, hogy egy kicsit keresztények, kicsit taoisták, kicsit ilyen olyanok, mindenféle, hagyományosan a kínaiak hajlamosak ilyen szinkretikus közösségekbe tömörülni, és ezek kifejezetten fanatikusak tudnak lenni, és hogyha ilyen tudomás erült a hatalomnak, hogy itt az egész, ezek nem ilyen, nem tudom, békés papucsárusok, vagy gyári munkások, akik egyébként, nem tudom, Jézus Krisztusba hisznek, és vasárnapként elmennek istentiszteletre, hanem mondjuk fanatikus hívei valamilyen szinkretikus szektának, és nem tudom, a világ végét várják, vagy a nem tudom, párt megbuktatásán dolgoznak, vagy egyébek, akkor bizony az egész társaságot elviszik. Ugye van ez a Falun Gong nevű szervezet, szekta, ez nem keresztény, de ez is egy ilyen szinkretikus szekta, ezt egész kőkeményen üldözik, tehát itt nem kell vezetőnek lenni, tehát ha egy emberről kiderül, hogy egy egyszerű híve ennek a szektának, vagy otthon gyakorolja ennek a közösségnek, vallásnak, nem tudom, minek nevezem az ilyen csigunk gyakorlatait, akkor őt simán elviszik. És itt sok millió embert vittek már el a hatóságok. Tehát itt tulajdonképpen nem ott van a különbség, hogy még egy egyszerű hívő vagy egy vezető, hanem inkább ott, hogy miféle közösséghez tartozik. Hogyha olyan közösségről van szó, ami komoly politikai veszélynek értékel a rendszer, akkor a bizony a legegyszerűbb híveket is elvihetik. Ezekre a old school keresztény közösségekre, még a neoprotestánsokat is itt ide sorolom, rájuk ez azért nem jellemző, ott inkább az ilyen kulcs embereket próbálják megfélemlíteni, vagy időnként megbüntetni.
És az elképzelhető a mai Kínában, hogy mondjuk egy ilyen old school keresztény közösségnek a tagja valamilyen párt vagy kormányzati funkciót betöltsön, vagy ez teljesen kizárók, tehát az elképzelhetetlen, hogy mondjuk miniszter legyen, vagy helyi vezető legyen, tartományi vezető, vagy egyszerű párttag legyen az, aki egyébként vasárnap mondjuk valamelyik közösség is szentiszteletén vesz részt.
Elvileg egyszerű párttag, sőt semmilyen párttag nem lehet, mármint a kommunista párt tagja. Vannak egyébként más pártok is, de azok ilyen fiók pártja, a kommunista pártnak. Hát lényegében egy párt gyakorolja hatalmat, aminek az alapszabálya tiltja a tagoknak a vallás gyakorlást, a vallásos hitet is. Úgyhogy egy, nem tudom, klerikus vagy egy vállalatlan hívő ember, nem csak keresztény, hanem buddhista meg egyéb se, nem léphet be a pártba Ettől függetlenül én láttam olyan a vállalati pártitkárt, akinek a szobája tele volt buddhista szútrákkal, meg szobrokkal, meg füstölőigetővel, meg egyebekkel, tehát ezt se veszik föltétlen komolyan, de elvileg legalábbis a pártnak az alapszabály az kizárja a vallásos hitet. Ilyen kivételek vannak, hogyha mondjuk valami egy párt funkcionárius, muszlim, többségű kisebbségből származik, akkor mondjuk így betarthatja mondjuk a sertéshústól való tartózkodásnak a szabályait, hogy ne szólják meg őt a közösségében, de ezt nem vallási okból teheti, csak ilyen alkalmazkodás szempontjából. Tehát a pártfunkciót elvileg nem viselhet, de bizonyos állami funkciókhoz nem kell párttagnak lenni. És itt jön be az érdekesség, hogy elismert vallások, azok tagjai az egységfrontnak. Kínában működik egy ilyesmi már tulajdonképpen 49 óta, hogy itt elvileg nem a kínai kommunista párt kormányoz, az csak a vezetőerőt adja, hanem egy nagy társadalmi egységfront van, aminek tagja mindenféle nőszövetség, meg szakszervezetek, meg az úgynevezett demokratikus pártok, meg írószövetség, ilyen-olyan szövetségek, és a vallások is tulajdonképpen egy civil szervezeteknek vannak kezelve. Ezeknek a vezetői képviselői, azok különböző politikai funkciókat betölthetnek. Nyilván államfő nem lesz belőlük, de például az előző pekingi érsek, aki már meghalt, ő az élete utolsó 20 évében az országos népi gyűlésnek, tehát a parlamentnek az alelnöke volt. Több alelnöke is volt neki, ugye a parlament az egy ilyen több párti, meg az ilyen egységfront szervezet, ott nem csak kommunista pártok ülnek, és az egyik alelnöknek, hát ilyen gesztusként egy katolikus érseket választottak meg, és újra, meg újra. És nem tudom, hogy a mostani érsek is betölti ezt a pozíciót, biztos, hogy neki is van valami állami pozíció, valami népfront szervezetben, vagy a népi politikai tanácskozó testületben, ez egy része a rendszernek, tehát a válaszom tulajdonképpen igen, hogy ilyen, főleg ilyen formális pozíciókat tölthetnek be, igen.
Visszaugorva az Open Doors jelentésre, abban olvastam egy ilyet, hogy tilos Kínában 18 év alatt templomba járni. Ez igaz?
Igaz. Elvileg 18 év alattiak nem tehetők ki vallási hatásnak, ezt ugye egyfajta gyermekvédelemként próbálják előadni, hogy nyilván egy nem felnőtt embert befolyásolni mindenféle ideológiákra. Persze, hogyha ez nem a pártnak az ideológiája, az tilos, úgyhogy tilos az iskolai hittan, sőt mindenféle hittanóra tilos 18 éven aluli gyerekeknek, mert nem szabad őket ilyen hatásoknak kitenni. Úgyhogy templomba se tehetik be a lábukat, ezért aztán az interneten is korlátozva van a mindenféle vallási szervezetnek a tevékenység, hogy nehogy ott 18 év alatti gyerekek belefuss mondjuk ilyen hitterjesztő anyagokba, vagy vallási propagandába, hogy hívják. Gyerekkeresztelést, vagy csecsemőkeresztelést sem lehet, hiszen 18 év alatt ilyen hatásoknak nem lehet kitenni a gyerekeket. Ez az más kérdés, hogy ezt azért nem feltétlenül tartják be. Láttam már kiskorút kínait istentiszteleten része a nét. Ugye van ez a szürke zóna, amit említettem, hogy egy csomó szabály van, azoknak egy részét betartják, részét nem, részét meg hol betartják, hol nem tartják be. Tehát nagyon sokszor azon múlik, hogy a helyi pártitkár vagy a pártbizottságnak az illetékese az azzal van elfoglalva, hogy a városában így, nem tudom, termeljék az emberek a GDP-t, és felépüljön a gyorsvasút, és azzal szerez jó pontokat a főnökeinél, vagy azzal van elfoglalva, hogy ő nem tudom, kőkeményen érvényesíti a aktuális irányvonalat, és akkor keményen föllép mindenféle szabálynak a betartatásáért. És hogyha az előbbi az eset, akkor az adott, amíg az adott pártitkár van az a városban, addig a vallásos közösséget békén hagyják, és azt csinálnak, amit akarnak. Aztán, hogyha kapnak a nyakukba egy kemény pártitkát, akkor meg az meg nem tudom, be fogja záratni a templomaikat, vagy legalábbis letépeti róluk a keresztet. Tehát időről időre is változhat a helyzet, és akkor nyilván ez a helyzet a gyerekek vallás gyakorlásával. És hogyha a szülők úgy ítélik meg, hogy elvihetik a gyereket templomba, mert éppen nem törődik ezzel a helyi hatóság, akkor elviszik, hogyha meg éppen kockázatosan otthon tartják. Én azért feltételezem, meg azért rengeteg ilyen egyéni életpálya van, tehát hogyha a szülők meggyőződéses keresztények, akkor nyilván a gyereküket is annak fogják nevelni, maximum 18 éves korában keresztelik meg, vagy akkor viszik el először nyilvános istentiszteletre, addig csak ilyen otthon imádkoznak, vagy ilyen házi ima helyekre viszik el őket.
Miből élnek ezek az egyházak? Tehát feltételezem, hogy nincsen olyan értelemben állami támogatás, mint amit az elmúlt 11 néhány évben Magyarországon tapasztalnak az egyházak, de akkor honnan van pénz mondjuk egy templom építésre. Említette az amerikai támogatókat. Mondjuk ők annyi pénzzel küldtek el egy angol tanárnak átszázott misszionárust, hogy egy templomot is fel tudjon építetni, vagy itt arról van szó, hogy a hívek áldozatot vállalnak, és akkor ők azt teljesen önerőből fölépítenek egy templomot.
Inkább az utóbbi a jellemző. 50-es évek elején azzal kezdték a politikájukat ezügyben a hatóságok, hogy egyrészt hazazavarták a külföldieket, és elvágták a külföldi adományoktól a keresztény közösségeket, másrészt pedig elvették a földbirtokokat, amikből éltek, innentől fogva önfenntartóak a keresztény közösség, a többi vallási közösség sem. Tehát állami támogatást nem kapnak most se, elvileg külföldi adományt sem fogadhatnak el, vagy csak nagyon ellenőrzött, korlátozott szabályozott mértékben. Itt is az van, hogy nyilván, hogyha mondjuk egy táska pénzt hoz Amerikából a lelkész, és megalkuszik ott az építőmunkásokkal, hogy a zsebbe fizet, akkor persze juthat amerikai pénz is a templomba. De inkább az jellemző, hogy főleg a protestánsoknál azért megvan ez a hagyomány, hogy ők fenntartják a közösségét. Hát nem koldulnak az államtól mindenféle állami támogatást, Amerikában se egyébként. Tehát éppen azzal fejezik ki az elkötelezettségüket, hogy ők áldoznak pénzt is a vallásgyakorlásukra, úgyhogy minden templom ebből épül, ebből működtetnek kórházakat, áruházakat, szemináriumokat. A hívek összedobják a működésüknek a költségét, és hát miután főleg a protestáns hívők gazdagok, tehát tulajdonképpen nem Kínának a legszegényebb vidékein terjedt el a protestantizmus, hanem éppen a leggazdagabb vidékein, nyugati hatásoknak legkitettebb vidékeken üzletemberek, vállalkozók, gyártulajdonosok lesznek protestánsok, vagy legalábbis egy jelentős részük ez. Kínában amúgy is hagyománya van annak, hogy a vallás az egy magánügy, tehát hogy én gyakorolni akarom a vallásomat, és azt akarom, hogy a városomban működjön mondjuk egy buddhista templom, akkor én arra áldozok anyagilag is, jókarmát szerzek, tehát meg lesz majd a jutalmam, hogy ilyen a hozzáállás a kínai keresztényeknek is, vagy hát ez egy kegyes cselekedet, hogyha én hozzájárulok anyagilag a gyülekezetem működéséhez, gyarapodásához, infrastruktúrájának épüléséhez. Úgyhogy ez egy kínai keresztény számára teljesen természetes, hogy ő fenntartja a saját közösségét.